Apostolok cselekedetei 16. fejezet. Biztosan emlékezünk, hogy az előző fejezet azzal végződött, hogy Pál és Barnabás között nagyon komoly nézeteltérés támadt. Pál és Barnabás együtt vettek részt az első missziós úton. Barnabás mindenképpen szerette volna magával vinni a második missziós útra János Márkot, az unokaöccsét is, aki az első missziós úton otthagyta őket és visszatért Jeruzsálembe. Pál azonban pontosan azért, mert János Márk már egyszer cserben hagyta őket, jobbnak látta, ha nem viszik őt magukkal. Emiatt meghasonlás támadt közöttük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusra. Pál pedig Szilászt választotta társul, és ők Kis-Ázsiába mentek. Így jutott el Pál és Szilász Derbébe, majd Lisztrába is. Derbében Pál nyugodt, békés körülmények között tudott szolgálni. Itt nem tört ki lázadás, nem akarták börtönbe vetni vagy megkövezni, hanem meglehetősen békében távozhatott ebből a városból, ami általában nem volt jellemző a szolgálatára. Ezután Lisztrába mentek, ahol korábban már megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mert azt gondolták, hogy halott. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia. Pátyát már másodszor látogat el Lisztrába, és valószínű, hogy ez a látogatás körülbelül az első után 5 évvel történt. Akkor Pál Lisztrában is létrehozott egy gyülekezetet, és most kétségtelenül hatalmas áldás volt számára látni azt, hogy ez a gyülekezet még mindig létezik, és hogy az itteni hívők továbbra is az Úrral járnak. Jézus a következőket mondta tanítványainak. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Minden szolgálatban nagyon fontos szerepet játszik az, hogy a gyümölcs vajon megmarad-e. Elsődlegesen nem az a fontos, hogy hány embert tudunk Jézus Krisztusért lelkessé tenni, hány embernél tudjuk elérni azt, hogy odaszánják az életüket, hanem az számít igazából, hogy ezek közül 5 évvel később hány ember jár még mindig az Úrral. Lisztrába érve Pál találkozik egy Timóteus nevű tanítvánnyal, aki minden valószínűség szerint Pál első látogatásakor fogadta el Jézus Krisztust, és az eltelt 5 év alatt megmaradt az Úrban és érettebbé vált. Timóteus édesanyja zsidó, az édesapja pedig görög származású volt. Akiről jó bizonyságot tettek a lisztrai és ikóneumi testvérek, és Pál ezt, vagyis Timóteust magával akarta vinni. Láttuk, hogy korábban az első missziós útra Pál és Barnabás a fiatal János Márkot vitték magukkal. Itt másodszorra is biztosan nagy áldás volt, hogy egy fiatal ember is velük tartott, aki tele volt energiával és lelkesedéssel. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy Pál szerette volna tanítványozni is Timóteust. Szerintem a tanítványozás nagyon fontos részét képezi a szolgálatnak. Amikor Isten megáld valakit és hatalmasan használja őt a szolgálatban, szerintem nagyon bölcs dolog, ha odafigyel a következő nemzedékre. Én is nagy érdeklődéssel fordulok a fiatalok felé, és igyekszem odafigyelni azokra, akiknek életén Isten kezét látom. Nagyon szeretek velük időt tölteni, hiszen ők azok, akik majd a helyünkbe lépnek, amikor mi hazamegyünk az Úrhoz. Számomra igenis fontos az, hogy Isten munkája folytatódjon, ezért gondolom, hogy Pált is ez vezérelte, és szerette volna, hogy Timóteus velük tartson, hogy tanítványozni tudja őt, hiszen tudta, hogy ő sem élhet örökké, és szerette volna, hogy legyen valaki, aki tovább viszi majd a szolgálatot, Isten munkáját, ha ő már nem lesz itt a földön. Timóteus tehát Pál utitársa és segítőtársa lett. A Pál által írt levelek közül 6 levélben a levelek legelején megtalálható Timóteus neve is. Ezen kívül Pál 2 levelet is írt Timóteusnak. A levelekben Pál ír arról, hogy milyen nagy segítség volt számára Timóteus, sőt egyik levelében arra kéri a levél címzetteit, hogy minél hamarabb küldjék el hozzá Timóteust a szükséges papírokkal és egyebekkel, amelyekre szüksége volt. Pál és Timóteus között tehát egy nagyon szoros barátság szövődött, és Pál Timóteust saját fiának nevezi az Úrban. Pál Timóteust magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetéltette őt. Mert mindenki tudta, hogy az ő apja görög volt. Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg. És konkrétan milyen határozatokról volt szó? Először is Jeruzsálemben az apostolok és a vének kimondták, hogy nem kell körülmetélkedni ahhoz, hogy valaki üdvözülhessen. Ezért nagyon érdekes az, hogy Pál az ott lakó zsidókra való tekintettel mégis körülmetélteti Timóteust. De vajon miért? Én úgy gondolom, hogy Pál egyszerűen felismerte azt, hogy ez egy kényes terület, ez egy érzékeny kérdés a zsidók körében, és nem akarta őket még jobban összezavarni. Ezek a zsidók tudták, hogy Timóteus apja görög volt, és Pál nem akart velük vitába szállni, ezért inkább körülmetéltette Timóteust, hiszen igazából ettől még semmi sem változott. Arról van itt szó, amiről Pál később így ír. Mindenkinek mindennél lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. A zsidóknál olyan lettem, mint zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Mindenkinek mindennél lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Ez tehát része volt Pál gondolkodásának, és szerintem is nagyon jó elképzelés volt. Pál a rómaiakhoz írt levelében mondja, hogy ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. És ha esetleg valamiben nem egyezik a véleményetek, de valójában semmiféle komoly dologról nincsen szó, akkor ne rendezzetek hatalmas cirkuszt emiatt. Inkább legyetek lazák, és ne csináljatok belőle nagy ügyet. Ez volt tehát Pál filozófiája, hogy igyekezzünk békességben élni mindenkivel. Amikor azonban valami olyan dologról volt szó, ami konkrétan a lelkiismeretünket érintette, vagy a hitünkkel volt kapcsolatos, akkor viszont Pál mindenképpen arra bíztat bennünket, hogy igenis álljunk ki amellett. Ez történt akkor is, amikor a jeruzsálemi gyülekezet megpróbálta a törvényt ráerőszakolni a pogányokra. Péter ugyanis Antiókiában minden gond nélkül együtt evett a pogányokkal, egészen addig, amíg bizonyos testvérek el nem jöttek Antiókiába a jeruzsálemi gyülekezetből. Amikor ők megérkeztek, akkor hirtelen Péter visszahúzódott, elkülönült, és már nem akart a pogányokkal együtt enni. Ez pedig megoszlást eredményezett az antiókiai gyülekezetben. Pál ezzel kapcsolatban írja azt, hogy akkor ő nyíltan szembeszállt Péterrel, mivel okot adott arra, hogy megfedje őt, hiszen Péter viselkedésével azt kommunikálta, hogy egyfajta képzeletbeli határvonal húzódik a zsidók és a pogányok között. A komoly dolgokban, amikor a lelkiismeretedről, amikor nagyon fontos elvekről van szó, azt mondja Pál, hogy ezekért mindenképpen álljunk ki. Amikor viszont jelentéktelen nézeteltérésekről van szó, akkor nem érdemes feleslegesen viszályt szítanunk, hanem törekedjünk a békességre. Ez volt tehát Pál filozófiája, és ezért metéltette körül Timóteust, mindannak ellenére, hogy az az üzenet, amelyet ő és Timóteus azután elvitt számos hívőnek, az ezzel éppen ellentétes volt, hiszen azt hirdették, hogy a pogányoknak nem kell körülmetélkedniük ahhoz, hogy üdvözüljenek, és nem a törvény betartása miatt üdvözülhetnek. Amikor tehát végigjárták a városokat, átadták nekik a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak létszámban. A korai egyház nagyon erőteljes és sikeres volt. Látjuk, hogy közvetlenül a Szentlélek irányította az ő tevékenységüket, és úgy gondolom, hogy ez volt sikerük kulcsa. De eljött az a szomorú nap, amikor a gyülekezetben elhatározták az emberek, hogy a Szentlélek munkáját saját erőfeszítéseikre cserélik. Pál később ezt írta a galatáknak. Ó, esztelen galaták! Ki igézett meg titeket, hogy ilyen gyorsan elfordultatok az igazságtól. Amit lélekben kezdtetek el, azt most testben akarjátok befejezni? És én biztos vagyok benne, hogyha Pál ma Jézus Krisztus testéhez, az egyházhoz levelet intézne, akkor bizony a 21. század egyházának is ugyanezt írná. Ó, ti esztelen emberek! Ki igézett meg titeket, hogy ilyen gyorsan elfordultatok az igazságtól? Amit lélekben kezdtetek el, azt most testben akarjátok befejezni? És valóban ezt látjuk napjainkban. Ember alkotta stratégiákat, és azt, hogy az emberek erőlködnek. A korai egyház gyülekezetének azonban nem voltak ember alkotta stratégiái, nem állt a rendelkezésére tévé, rádió vagy e-mail, és ezek a gyülekezetek mégis erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak létszámban, annak eredményeként, hogy Isten igéjét tanulmányozták, és közösségben voltak. Ezek a gyülekezetek tehát napról napra gyarapodtak létszámban. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mézia felé mentek, próbáltak Bitíniába jutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mézián áthaladva lementek Troászba. Pál próbált eljutni északra Ázsiába, de minden egyes alkalommal a Szentlélek megakadályozta őt ebben. Érdekes, hogy azt írja itt az ige, hogy a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiába. Sőt, amikor Mézia felé mentek, próbáltak Bitíniába jutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Na most érdekes lenne tudni, hogy egészen pontosan hogyan nem engedte őket a Szentlélek. Hogyan történhetett ez? Itt az ige nem ír erről, de vajon egy proféciát kaptak? És ha igen, akkor pedig Pálnak meg kellett győződni arról, hogy ez a profécia valóban az Úrtól származott, hiszen Pál egy erős akaratú ember volt. Tehát hogyan akadályozta meg a Szentlélek, hogy hirdessék az igét Ázsiában, vagy azt, hogy elmenjenek Bitíniába? Az az igazság, hogy nem tudjuk pontosan, hogy hogyan. De sokan azt gondolják, hogy a Szentlélek mindezt Pál betegségén keresztül akadályozta meg úgy, hogy Pál túl beteg volt ahhoz, hogy utazzon. Pál később a Galatáknak írja, hogy tudjátok, hogy az első alkalommal testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot. És Pál arra is rámutat, hogy nem vetették őt meg testi erőtlensége miatt, hanem éppen ellenkezőleg, nagy szeretettel fogadták. Ez arra enged bennünket következtetni, hogy esetleg a Szentlélek betegsége miatt tudta megakadályozni Pált abban, hogy elmenjen bizonyos helyekre, hiszen ha belegondolunk, Pál egy igen makacs ember volt. Őt nem lehetett könnyen visszatartani vagy megállítani. Ha ő meg akart tenni valamit, akkor ő meg is tette azt. Rendíthetetlenül haladt előre, bármi történt is. Ezt látjuk akkor is, amikor Pál elhatározta, hogy visszatér Jeruzsálembe. Ettől az elhatározásától senki sem tudta eltántorítani. Hiába próbálták barátai meggyőzni, hogy ne menjen Jeruzsálembe, miután azt a proféciát kapta, hogy őt ott börtönbe vetik. Hiába könyörögtek neki sírva, Pál azt mondta nekik. Miért sírtok? Miért akartok engem visszatartani? Én nem félek a börtöntől, és kész vagyok arra is, hogy meghalljak Jézusért Jeruzsálemben. Tehát a Pálhoz hasonló embereket nem lehet úgy visszatartani, hogy egyszerűen megkopogtatjuk a vállukat, és azt mondjuk, hogy hát, én azt hiszem, hogy nem kéne oda menned. Ez egyfelül egy nagyon is fontos jellemvonás, hiszen ha Pál nem lett volna ennyire határozott, odaszánt és ilyen erős, akkor valószínűleg nem tudott volna megbirkózni azzal a sok-sok nehézséggel, amelyben a missziós útjai során része volt. Az erősségeink azonban néha bizony a gyengéink is lehetnek. Ha ugyanis ezt az erős jellemvonást nem rendelem alá teljesen az Úrnak, akkor ez egy gyenge pontommá válik, ami pedig azt jelenti, hogy amikor engem az Úr vezetni és irányítani akar, akkor esetleg nagyon kemény eszközökhöz kell nyúlnia ahhoz, hogy ezt megtehesse. És bizony elképzelhető, hogy Pál annyira sziklaszilárdan elhatározta, hogy Ázsiába megy, hogy Isten kénytelen volt őt ágynak dönteni. Miután napokig feküdt az ágyban, mint egy darab fa, és szinte arra sem volt ereje, hogy egyik oldaláról átforduljon a másikra, Pál ezután mondhatta azt, hogy a Szentlélek nem engedte meg nekünk, hogy hirdessük az igét Ázsiában. Amikor Mézia felé mentek, próbáltak Bitíniába jutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mézián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre! Pál tehát az egyik éjjel látomást lát, és ebben a látomásban egy makedón férfi jelenik meg előtte, aki segítségért könyörög. Vegyük észre, hogy azt írja az ige, hogy a látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába. Itt az ige már többes szám első szemében áll. Mi igyekeztünk elmenni Makedóniába. És itt találkozunk először a többes szám második személlyel, tehát azzal, hogy mi igyekeztünk elmenni valahová. Lukács valószínűleg itt találkozott Pállal, és itt csatlakozott hozzá. Elképzelhető, hogy azért találkoztak ők itt, Troászban, mert Pál annyira beteg volt, hogy el kellett mennie orvoshoz, és tudjuk, hogy Lukács orvos volt. De tudnunk kell, hogy ez csak egy feltételezés. Mások szerint Pál látomásában Lukácsot látta, tehát Lukács volt az az ember, aki könyörgött Pálhoz, hogy jöjjenek Makedóniába. Akárhogy is találkozott Pál és Lukács, itt a 10-es verstől Lukács már többes szám második szemében ír, tehát ettől kezdve lett ő Pál utitársa. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, oda hívott minket Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Isten egy látomás által vezeti Pál szolgálatát, tehát a látomás mindenképpen Isten irányításának egy módja lehet a különböző szolgálatokkal kapcsolatban. Ismertem egy embert, akit Dr. Edwardsnak hívtak. Egy bank igazgatója volt San Joséban, itt Kaliforniában. Átadta az életét Jézus Krisztusnak, és úgy érezte, hogy Isten egyre inkább arra hívja el őt, hogy szolgálja nem csak a munkahelyén, hanem teljes idejű szolgálatban. Bár bankigazgató volt, elkezdte jobban tanulmányozni az igét, és különböző biblia tanulmányokat folytatott, mert azt tervezte, hogy ott hagyja majd a bankszakmát, és elmegy teljes idejű szolgálatba. Ahogy erre készült, tanult és várt az Úrra, az egyik éjjel egy látomást kapott tőle. Ebben a látomásban egy őszülő, idősebb férfit látott egy eke mögött. A férfi az ekéjével egy mezőn állt, amely csak félig volt felszántva, és kérlelni kezdte őt, hogy gyere el Panamába, és segíts nekem begyűjteni az itteni lelkeket. Dr. Edwards meg volt győződve arról, hogy Istentől kapta ezt a látomást, és ezért elkezdett spanyolul tanulni, és valóban el is ment, hogy elvigye az evangéliumot az ott élőkhöz. Egy nagyon sikeres szolgálatot indított el Panama Cityben, a fővárosban. Egy nap felhívták őt a kórházból, és mondták neki, hogy van itt a kórházban egy idős ember, és úgy tűnik, hogy nincsenek barátai, nincsen családja sem, és mivel ez az ember haldoklik, úgy gondoltuk, hogy jó lenne, ha jönne valaki, aki szolgálna még felé az utolsó óráiban. Dr. Edwards el is ment a kórházba, és amikor a nővér bevezette a férfi szobájába, akkor teljesen elámult. A kórházi ágyon az a férfi feküdt, akit ő a látomásában látott. Meg akarta tudni tehát, hogy kiről is van szó, ezért megkérdezett pár embert, és kiderült, hogy ez az idős bácsi egy presbiteriánus misszionárius volt Cumberland városából, Amerikából, de ezen kívül nem tudtak túl sokat a munkájáról. Dr. Edwards pedig csak ámult és bámult, hogy itt, ezen a kórházi ágyon előtte feküdt az az idős ember, akit ő a látomásában látott, amikor Isten elhívta őt Panamába. És valóban úgy érezte, hogy ő viszi tovább ennek az embernek a szolgálatát, és hogy ő valóban azt teszi, amire elhívta őt a látomásában. Hogy jöjjön és segítsen begyűjteni a lelkeket. Isten tehát különböző módokon szól hozzánk. Nekem személy szerint még sohasem volt látomásom, és nem jelent meg nekem egyetlen angyal sem, hogy elhívjon a szolgálatba. Isten másképp szólt az én szívemhez. Egyszerűen csak azt éreztem, hogy be kell kapcsolódnom a szolgálatba. Hatalmas vágyat helyezett a szívembe, hogy odaszánjam az életemet. Persze sokszor elgondolkodtam azon, hogy milyen izgalmas lett volna, hogyha Isten egy angyalt küld el, vagy egy látomást ad, és akkor most elmesélhetném nektek, hogy milyen hihetetlen élményben volt részem, amikor Isten meglátogatott engem az éjjeli órákban, és hirtelen különös fény töltötte be a szobát, és megszólalt egy hang, és ezt mondta. Csak, én szeretném, ha ezt meg ezt tennéd. De semmi ilyen nem történt velem. Érdekes, hogy amikor Biblia iskolába jártam, bizony voltak osztálytársaim, akik ilyen és ehhez hasonló élményekről számoltak be, és engem mindig teljesen lenyűgözött az ő beszámolójuk. De ezt csak úgy mellékesen mondom, hogy azok közül, akiknek ilyen bámulatos élményekben volt részük, nem tudok most hirtelen egyet sem mondani, akik még mindig a szolgálatban lennének. Én nagyon örülök annak, hogy vannak érzéseink, ezzel nincs semmi baj, és csodálatos az, amikor igenis erős érzelmek vannak jelen az Istennel való kapcsolatban. Volt bizony, mikor belőlem is hihetetlenül mély érzések törtek fel, amit Isten dicsértem. De ennél még fontosabb az, hogy az életemet és a hitemet az igére építsem. A hitünket tényekre kell alapozzuk. Isten igéje az a tény, amelyre én a hitemet alapozom, és ezért nem rendül meg a hitem, mert Isten igéje nem változik. Ha azonban valamiféle élményre vagy megtapasztalásra alapozom a hitemet, akkor veszélyes vizekre evezek, mert lehet, hogy valamikor ennek pont az ellenkezőjét tapasztalom majd meg. Az érzelmeink gyakran változnak, elhalványulhatnak, Isten igéje azonban megmarad. Ezért a hitemet és a szolgálatomat Isten igére kell építsem, nem pedig valamiféle elbűvölő üzenetre, ami valamikor megjelent nekem az égen, amikor éppen a naplementében gyönyörködtem. Pál tehát ebben az esetben egy látomás által vezette Isten, és Pál ezt fel is ismerte. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrákéba mentünk, másnap meg Neápoliszba. A szél nekik kedvezett, ezért hajóra szálltak, és két nap alatt eljutottak Troászból Neápoliszba. Később Pál ugyanezt az útvonalat 5 nap alatt tette meg. Isten tehát Makedóniába hívja őt, Pál pedig engedelmeskedik, és a széljárás is nekik kedvez. És bizony gyakran így van ez a mi esetünkben is. Van, amikor szolgáljuk az Urat, úgy tűnik, hogy minden nekünk kedvez, jó a széljárás, máskor pedig úgy tűnik, hogy csak fáradtságos munkával lehet áthajózni egyik partról a másikra, mert olyan erős az ellenszél. De csak azért, mert valami nehéz, még nem jelenti azt, hogy nem vagyok Isten akaratában. Nem tehetem meg azt, hogy a széljárás alapján próbálom eldönteni, hogy Isten melyik irányba szeretne engem vinni. Nem mehetek abba az irányba, amelyben nincsen ellenszél. Neápoliszból elmentek Filippibe. Filippi római gyarmat volt, történelmi jelentőségű város, ugyanis Marcus Antonius itt győzte le Brutust. Néhány napot tehát ebben a városban töltöttünk. Pálék tehát egy teljesen más kultúrában és környezetben találták magukat. Az emberek itt mások, ezért néhány napot ebben a városban töltöttek, úgyhogy nem is igazán csináltak semmit. Szombaton azonban kimentünk a városkapun kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Mivel nem a zsinagógába mentek, minden valószínűség szerint nem volt ebben a városban zsinagóga, ez pedig arra engedt következtetni, hogy ebben a városban nem élt még 10 felnőtt zsidó férfi sem, ugyanis ha egy városban élt legalább 10 felnőtt zsidó férfi, akkor építettek egy zsinagógát. Azokban a városokban, ahol nem voltak annyian, hogy zsinagógájuk lehessen, a zsidók általában egy folyópartján találkoztak, és ott imádkoztak. Pál tehát megtudta, hogy hol találkoznak, és ők is oda mentek, de úgy tűnik, hogy az egybegyűltek között nem volt egyetlen zsidó hívő férfi sem. Pálék tehát leültek és szóltak az ott egybegyűlt asszonyokhoz, akik azért mentek oda, hogy imádkozzanak. Egy Lídia nevű istenfélő asszony Egy Tiatirából való bíborárus hallgatott bennünket. Tehát Lídia Ázsiából származott. Ennek az úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig háza népével megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérleld bennünket. Ne feledjük, hogy Lídia bíborárus volt, és én biztos vagyok benne, hogy egy nagyon sikeres üzleti tevékenységet folytatott. Figyeljük csak meg, hogy mit mond Pálnak és társainak. Ha úgy látjátok, hogy az úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban. Tehát, hogyha azt mondták volna, hogy nem jönnek, nem szállnak meg az ő házában, akkor ezzel azt kommunikálták volna felé, hogy asszony, te nem vagy az úr híve. Nagyon ravaszul fogalmazott ez a hölgy, és kétségtelenül ügyesen tudta eladni a portékáját, mert szavaival megpróbál hatást gyakorolni Pálékra. Ha úgy látjátok, hogy az úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérleld bennünket. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik hirdetik nektek az üdvösség útját. Ezt több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ezt. Ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek. Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták urai, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt a hatóság elé a főtérre hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták. Ezek az emberek zsidó létükre felforgatták a városunkat, és olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépték ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan vigyázzon rájuk. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és lábukat kalodába zárta. Most tehát az emberek kicsit másokból támadnak Pálra és Szilászra. Volt tehát itt egy lány, akiben jövendőmondó lélek volt, és voltak gazdái, akiknek nagy hasznot hajtott jóslásaival. Abban az időben az emberek tisztelték az őrülteket. Azt hitték ugyanis, hogy az ő elméjüket az istenek vették el, és helyette az istenek saját elméjüket adták ezeknek az embereknek. Ezért az emberek furcsa módon nagyon különleges tisztelettel viseltettek az őrültek iránt. Ebben a lányban egy jövendőmondó lélek lakozott, és amit ez a lány Pálékkal kapcsolatban mondott, az igaz is volt. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik hirdetik nektek az üdvösség útját. A lány tulajdonképpen reklámozza Pálékat, és mindaz, amit Pálékról mondott, az igaz. Pál azonban nem akarta, hogy a sátán reklámozza őket. És itt hadd említsem meg azt, hogy bizony nagyon veszélyes, amikor egy gyülekezet a világot utánozva próbálja reklámozni saját magát, mégpedig világi módszerekkel, világi eszközökkel. Bizony sok gyülekezetben láthatjuk ma ezt, hogy szakembereket hívnak, hogy úgynevezett gyülekezetnövelő programokat, gyülekezetdúzasztó stratégiákat dolgozzanak ki számukra. És valóban léteznek szakemberek, akiket ezügyben fel lehet keresni, és ők egy adott százalékot kapnak minden egyes ember után, akivel növelik a gyülekezet létszámát. Sőt, ma már léteznek profi adománygyűjtők is, akiket szintén alkalmazni lehet, és ők pénzt gyűjtenek a gyülekezet számára. Felkeresik az embereket, és esetleg megpróbálnak rájuk nyomást gyakorolni, hogy ennyit és ennyit adjanak a gyülekezetnek ebben az évben. Az emberekkel megígértetik, hogy minden hónapban utaljanak át egy bizonyos összeget a gyülekezet számlájára, majd mindezt betáplálják a számítógépbe, és ha valaki egyszer nem fizetett be egy megígért összeget, akkor elkezdenek neki levelet küldeni, hogy nem fizette be azt az összeget, amit megígért, pedig a gyülekezet bizony ettől a befizetett pénzösszegtől függ. de ha ezt tesszük, teljesen a világ példáját követjük. Pál hallani sem akart egy ilyenfajta reklámkampányról. Ezért tehát megparancsolta annak a léleknek, hogy jöjjön ki a szolgáló lányból. Azt írja az ige, hogy Pált ez bosszantotta, és biztosan nagyon el is szomorította. Nem volt ez egy könnyű helyzet. És amikor a gazdái látták, hogy ez a lány meggyógyult, és most már nem tudnak belőle hasznot húzni, feldühödtek. Szomorú, hogy ezek az emberek annyira a saját hasznukat nézték, hogy feldühödtek azon, hogy a lány megszabadult nyomorúságos helyzetéből, a gonosz lélek megszállásából. Pált tehát börtönbe vetették, lábát kalodába záratták. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. El tudom képzelni, hogy nem örültek túlságosan annak, hogy Pál és Szilász éjfélkor énekelnek, és valószínűleg többen azon gondolkodtak, hogy milyen őrülteket hoztak ide. De mégis micsoda bizonyság volt ez a többi fogoly előtt. Pálékat megbotozták, sok ütést mértek rájuk. Arról nem ír az ige, hogy utána esetleg lemosták volna a véres hátukat, hanem ehelyett azt látjuk, hogy egy koszos, sötét börtönbe vetik őket, lábukat pedig kalodába zárják. Ők pedig ahelyett, hogy keseregnének, pedig lett volna okuk rá, hiszen nagyon megverték őket, és ráadásul itt voltak ebben a sötét börtönben, távol az otthonuktól, egy más kultúrában, egy ismeretlen helyen, nem tudván, hogy mit hoz a jövő, és ráadásul éjfél van, amely általában a legsötétebb óra, mégis imádkoztak és énekkel magasztalták az Istent. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, egyszerre megnyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából is meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Tudta, hogy ha a foglyok megszöknek, ezért őt vonják majd felelősségre és kivégeztetik. A börtönőr tehát feltételezte, hogy minden fogoly kiszabadult. Pál azonban hangosan rákiáltott. Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Én hiszem, hogy Isten megengedte, hogy Pált és Szilászt börtönbe vessék, csak azért, hogy ehhez a börtönőrhöz eljuthasson Isten üzenete. És majd, amikor a mennybe kerülünk, hát ha alkalmunk lesz megkérdezni Pált, hogy mit gondolt ő mindenről. Vajon nem gondolta-e azt, hogy igazságtalan volt Isten részéről, hogy őt megverték és börtönbe vetették? De én úgy gondolom, hogy Pál nem fogja majd azt mondani, hogy ez igazságtalan volt. Sőt, inkább fogja azt mondani, hogy én örömmel szenvedtem el mindezt, hiszen mindennél többet ír az, hogy ez a börtönőr és egész háza népe üdvözült. Én hiszem, hogy Isten azért engedte meg, hogy Pált börtönbe vessék, mert így akarta magát megmutatni ennek a filippibeli börtönőrnek. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? És Pál nem azt mondta, hogy most már rendszeresen jár gyülekezetbe, mindig fizesd be a tizedet, hanem ezt felelte. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a házad népe. Ilyen egyszerű az egész. Isten ilyen egyszerűvé tette mindezt számunkra. Senkinek sincs oka tehát arra, hogy kifogásokat keressen, hogy ő miért nem tér meg. Pál a 31-es versben azt mondja a börtönőrnek. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a házad népe. Mivel Pál azt mondta, hogy üdvözülni fog a te házad népe, sokan ezt egy bibliai ígéretnek veszik, amely mindenképpen be fog következni. Én azonban úgy gondolom, hogy ezt nem lehet egy mindenképpen teljesülő ígéretnek venni. Pál ezen kijelentésére nem szabad egy ilyen jellegű tanítást felépíteni. Elképzelhető, hogy Pál itt konkrétan a börtönőr életéről szólt, azaz prófétát. Ezzel szemben bizonyos utalások arra engednek következtetni, hogy Pálnak a saját háza népe sem üdvözült. Én hiszem, hogy imádkoznunk kell családtagjaink üdvösségéért, és hinni abban, hogy üdvözülni fognak. Ezért szeretnénk mindenkit arra bátorítani, hogy imádkozzon azokért a szeretteiért, akik még nem tértek meg, és bízzák Istenre az üdvösségüket. Azt azonban nem gondolom, hogy Pálnak ezen kijelentése egy általános érvényű, mindenképpen teljesülő bibliai ígéret, mint ahogyan azt sokan gondolják. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Tehát nem csak neki, hanem a családjának is hirdették az igét. Az pedig maga mellé vette őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Tehát valóban az egész háza népe üdvözült, mert hitüket mindannyian Jézus Krisztusba vetették, utána pedig mindannyian megkeresztelkedtek. Amikor megvíratt, elküldték az előjárók a törvényszolgákat, és azt üzenték. Bocsásd szabadon azokat az embereket. A börtönőr nyomban tudtára adta Pálnak ezt az üzenetet. Az előjárók ide küldtek, hogy bocsássalak szabadon titeket, most tehát távozzatok, menjetek el békességgel. És ekkor Pál válaszában kiviláglik az ő makacsága, de én ebben a helyzetben nagyon is meg tudom őt érteni. Valószínűleg én is ezt tettem volna egy hasonló helyzetben. Pál azonban így szólt hozzájuk. Megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, és börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk. Most pedig titokban akarnak elküldeni minket? Azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. A törvényszolgák pedig jelentették ezt a dolgot az előjáróknak, és amikor ezek meghallották, hogy rómaiakról van szó, megijedtek. Tudták ugyanis, hogy egy római polgárral nem lett volna szabad ezt művelniük. Filippi egy római tartomány volt, és a város nagyon büszke volt erre. A római törvényeket követték, és az előjárók tudták, hogy ha eljut Rómába annak a híre, hogy ők egy római polgárt megvertek, majd börtönbe vetettek minden különösebb ok nélkül, akkor azonnal leváltják majd őket. Ezért tehát az előjárók nagyon megijedtek. És Pálnak sikerült elérnie a célját, az előjárók pedig főttek a saját levükben. Elmentek és bocsánatot kértek tőlük, majd kivezették őket, és kérték, hogy távozzanak a városból. Amint kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, és látva a testvéreket, bátorították őket, majd távoztak. Filippiben tehát egy erős gyülekezet jött létre.